Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük néked, mindenség Ura, Istene, drága mennyei atyánk, hogy eljöhettünk ide az év utolsó estéjén, hogy meghallgassuk a te ígédnek üzenetét, tanítását, és áldja a szívünk a te szeretetedet, kegyelmedet, jóságodat, bölcsességedet, hatalmadat, amivel az egész évben hordoztál bennünket. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért, ami megváltónkért voltál hozzánk ilyen jóságos. Nem érdemeljük tőled, ezt megvalljuk most is, itt is előtted. Nem érdemeljük egyetlen ajándékodat sem, amikkel elhalmoztál bennünket napról napra, de köszönjük, hogy mégis megtetted a mi áldott megváltónkért, Krisztusért. Köszönjük néked, hogy ő érte kérhetünk, hogy ma este is legyél itt velünk, amikor elbúcsúztatjuk ezt az évet, ami mögöttünk van, és majd holnap is legyél velünk, amikor elkezdünk egy új esztendőt. Köszönjük néked, hogy az idők változása közben te lehetsz számunkra a biztos pont, akihez újra és újra visszatérhetünk, akihez viszonyulhatunk valahogyan. Szeretnénk teljes bizalommal, teljes hittel viszonyulni hozzád most is, engedelmeskedni mindannak, amit mondasz nekünk. Köszönjük néked, hogy te munkálod bennünk ezt ebben a mostani órában is, és minden nap, minden percben. Kérünk, hogy áld meg mai együttlétünket itt a gyülekezetben, és mindenhol, ahol a te néped összejön, hogy neked hálát adjon, és rád bízza magát. Köszönjük néked, Istenünk, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 104. Zsoltárból olvassuk. A 104. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Áldja dél lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy te, igen! Ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekereivé, jár a szeleknek szárnyán, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Víz áradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, melyet fundáltál nekik. Határt vetettél, melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között, megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoldják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcáját az olajnál, és kenyeret, mely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, melyeket plántált, melyeken madarak fészkelnek, a gólya, melynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, mely lenyugvását tudja, szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkel a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mindestéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy, széles tenger. Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak, cethal, melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereját néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak. Elveszted a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké. Örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekint a földre, megrendül az, megérinti a hegyeket, és hüstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem. Örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat. Dicsérjétek az Urat. Hallottam a rádióban reggel, hogy tegyük fel a koronát erre az esztendőre. Azzal, hogy elmegyünk egy jó színházi buliba. Hát gondoltam, hogy tényleg tegyük fel a koronát erre az esztendőre, de nem egy jó színházi előadással, hanem inkább Isten dicséretével. A felolvasott Zsoltár első mondata, a Zsoltár írója önmagához intézett felszólítása, áldjad én lelkem az Urat. És azzal fejezi be, hogy megint felszólítja magát a Zsoltár végén ugyanerre, de ott már bennünket is felszólít. Dicsérjétek az Urat, ti is ugyanúgy, mint én, velem együtt. Együtt dicsérjük az Urat. Azt hiszem ez a koronája az esztendőnek, hogy dicsérjük az Urat, ami hatalmas Istenünket. A Zsoltár író tulajdonképpen egy olyan Zsoltárt ír, amiben több okot is megnevez, amiért magasztalni óhajtja az Urat, és amiért mi is magasztalhatjuk. Én a több ok közül most csak egyet szeretnék kiemelni, mert erről beszél a legterjengősebben, vagy a legtöbbet. Tudnélik, azért akarja magasztalni az Urat, azért akarja áldani az Urat, mert gondot visel a teremtményeiről. Gondot visel a teremtményeiről. És ez az, amiről szeretném, hogyha mi is megemlékeznénk ma este, hogy Isten nagyon bölcsen, hatalmasan, szeretettel, jóságosan, kegyelmesen, gyengéden törődött velünk is ebben az esztendőben, ami mögöttünk van. Ezért mi is magasztalhatjuk őt, dicsérhetjük őt, és feltehetjük a koronát erre az esztendőre. Először is hadd szóljak egy pár szót Isten gondviselésének a valóságáról. Ez a Zsoltár, a 104. Zsoltár az egyik legszebb bemutatása a Bibliában Isten teremtői, de gondviselői munkálkodásának. Ő, ahogy itt mondja, fölépítette a palotáját a vizek fölött, nyilván egy kép a mennyekbe tette Isten az ő palotáját, az ő uralkodói tróntermét, és onnan folyamatosan gondot visel a teremtett világára. Itt a Zsoltárt, ahogy így olvasgattuk, illetve felolvastam, ti olvasgattátok, majd otthon még elolvassátok alaposabban ti is, és akkor felfedezitek ti is, hogy sorolja föl a legfőbb élőlényeket a Zsoltár, hogy itt vannak a növények, azt mondja, hogy mindegyik megelégítetik, a kis növények, amiket mi is látunk tulajdonképpen, megelégítetnek. Az Úr fái, mondja, megelégítetnek, megkapják, amire szükségük van. Aztán a növényekről átugrik az állatokra, írja róluk, hogy azoknak az Isten ad vizet, ad füvet, sőt, lakhelyet is ad, mert a fák koronája lakhelyű szolgál a jószágoknak, a sziklák, a vadkecskéknek, meg a hörcsögöknek. Ezeket is, ezeket a kis állatkákat is szépen úgy felsorolja, említi, és hogy Isten ezekre is gondot visel. És aztán rátér az emberekre, hogy az emberekről is Isten gondot visel, növényt ad, hogy legyen életfenntartó növény, gabona, de nem csak az életfenntartásra gondol, hanem még az örömünkre is, mert ad bort is, ami megvidámítja az embernek a szívét. Vagyis ez a Zsoltár lépten nyomon újra és újra azt az igazságot hirdeti meg nekünk egyébként, ami átitatja az egész Bibliát tulajdonképpen. Az egész Bibliát átitatja ez az igazság, hogy Isten minden teremtményét gondviselő szárnyai alatt tartja. Calvin így fogalmazta meg. Isten minden teremtményét gondviselő szárnyai alatt tartja. Az egész Szentírás valóban át van szőve ezzel a tanítással. Isten megteremtette ezt a világot, nagyon fontos ez a dolog, megteremtette a világot, és ezután, amit megteremtett, arra folyamatosan gondot visel. Ez a gondviselés szó maga a Bibliában nem szerepel. Ugyanúgy, mint ahogy a Szent Háromság szó se szerepel a Bibliában, de maga a gondolat, amit a gondviselés kifejez, az ott van az egész Bibliában. Mindenhol beleütközünk. Hol Isten mondja kifejezetten, hogy ő letekint az égből, és látja az embereknek minden fiát, és megad nekik mindent, amire szükségük van. Hol emberek vallják meg, hogy embert és barmot te tartasz meg, Uram, mi drága a te kegyelmességed. Aztán vannak biztatások, amik pont ebből kiindulva mondják azt, hogy minden gondotokat őre elvesétek, mert neki gondja van, reátok. Aztán olvassuk például a missziói beszédekben, Lisztrában mondja Pál apostol az embereknek, hogy hát a pogányokat hagyta Isten a maga útján haladni, pedig nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert adott a mennyből esőket és termőidőket nekünk, betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket, mondja a pogányoknak, mert Isten a gondviselésében nem tesz különbséget, úgy mondom most a hívők meg a nem hívők között, bár a hívőkre több áldást szokott Isten árasztani, mint a nem hívőkre, de a hívőknek is megad, nem hívőknek is megad mindent, amire szükségünk van. És eljutunk Pál apostol római levelét olvasva ahhoz a 11. részben szereplő mondatához, hogy őtőle, ő általa és ő rá nézve van minden. Minden. És ugyanő mondja Athénben is, ugye egy másik prédikációjában is, hogy mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagyis tőle függünk minden szempontból. Ő a mi gondviselőnk. Egy szóval így fejezzük ki. Ha már Pál apostolt idéztem, az a Jézusra is hadd utaljak vissza, mert az Úr Jézus is beszélt arról, hogy nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik a földre atyátok akarata nélkül, nektek pedig a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Sok-sok igét tudnánk itt idézni a Bibliából, amik azt húzzák alá, amit itt az első pontban szerettem volna érzékeltetni veletek, hogy a gondviselés, Isten gondviselő munkája az egy valóság. Az egy valóság. Igazság, amikor erről beszélünk. Ő maga beszél erről. És vannak hívők is, akik megvallják ezt az igazságot, a hitüknek ezt az igazságát. Persze tudom nagyon jól, hogy ezt egy csomó ember kétségbe vonja. Tehát azt mondják, hogy Isten nem is teremtett, és nem is visel gondot. Vagy ha teremtett is, nem visel gondot a teremtett világára. De mégis ezt a vallomást a hitetlenség diktálja az embernek. Az mondhat ilyet egyedül, aki nem hisz az Isten szavának, amit Isten kijelentett. Mert Isten azt mondja, hogy ő gondot visel, akkor gondot visel. Ha nem hiszek neki, akkor azt mondom, hogy nem visel ez gondot. Hát meghazudtolhatom az Isten, de azért ő mégis arról beszél nekünk mindenhol a Bibliában, és ennek a tanúit is elénk állítja, hogy ő bizony gondot visel. Hiszed ezt, hogy Isten rólad is gondot visel? Hogy rólad személyesen, hogy a családodról gondot visel? Hogy a gyülekezetünkről gondot visel? Ő ezt mondja, higgyél ennek. De hadd térjek a második gondolatkörre, a gondviselésnek a meghatározására. A nagyon fontos nekünk a Heidelbergi KT. A Heidelbergi KT-nak a 26. és következő kérdéseiben szó van a gondviselésről, Isten gondviselő munkájáról. A 26. kérdésben azt olvassuk, hogy hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki a mennyet, földet, minden bennük lévő dolgokkal egyetemben a semmiből teremtette, örök tanácsa szerint most is fenntartja és igazgatja. Fenntartja és igazgatja, ez a gondviselés egy szóval. Hiszem azt, egy református hitvallásban ez itt, ott szerepel. Ott a 27. kérdés felelet meg is kérdezi, hogy mi a gondviselés, és egy definíciót is ad. Isten mindenhol, illetve minden ható és mindenütt jelen való ereje, ami által a mennyet és földet, minden teremtménnyel együtt, mint egy saját kezével fenntartja és igazgatja, és úgy, hogy a fák és füvek, az eső és szárasság, a termékeny és terméketlen évek, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, véletlenül, hanem az ő atyai kezéből jön. Az ő atyai kezéből jön. Második helvét hitvallás ugyanezt mondja. Hisszük, hogy ennek a bölcs és mindenható Istennek a gondviselése tart fenn, és igazgat mindent égen és földön, minden teremtményben. Gondot visel. Kálvin Jánostól írtam föl az idézetet a kis lapnak a végére, majd olvassátok el. Ő is nagyon szépen tanít erről az Institúció első könyvében, a 16. részben. Azt mondja, nem azt nevezzük gondviselésnek, hogy Isten az égben ülve tétlenül szemléli a világ folyását, hanem hogy a kormány rudat, mint egy a kezében tartva, mindent irányít. A gondviselés tehát nem kevésbé jelzi Isten kezét, mint szemét. Mindent irányít. Nem csak lát mindent, hanem mindent irányít. Amikor Ábrahám azt mondta fiának, Isten majd gondoskodni fog, tudnélik az áldozatról. Ezen nem azt értette, hogy Isten előre tudja a dolgok kimenetelét, hanem azt is, hogy gondoskodása kiterjed az ismeretlen dolgokra, és még a kusza és bonyolult dolgoknak is jó kimenetelt ad. Ebből pedig az következik, írja Kálvin, hogy a gondviselés cselekvés. Istennek a cselekvése, amivel mindent kézbe tart, mindenről gondoskodik, és mindent egyúttal irányít is, kormányoz is. Magyarán nem úgy van, testvérek, hogy ahogy sokan képzelik, hogy Isten megteremtette a világot, létehozta a működését biztosító törvényeket, majd az egészet a sorsára hagyta. Ott hagyta, hogy hát megy ez már ugye magától is. A műkész, az alkotó pihen, ez egy az ember tragédiájában, ugye ott olvassuk ezt a deista filozófiából eledő mondatot. Nem így van, hanem úgy van, hogy megteremtette a világot, igen, adott neki törvényeket, de a törvények mögött is ő áll. A törvényeket is ő működteti. És folyamatos munkálkodásával fönntartja és igazgatja ezt a teremtettséget az általa kitűzött cél felé. Mi ez az általa kitűzött cél? Azért tartja fönn a világot, és abba az irányba vezeti, hogy majd újjáteremti a világot. És ő lesz minden mindenekben. Felragyog az ő dicsősége az egész világ. De addig le nem veszi se a kezét, se a szemét, se semmiét erről a világról. Egyetlen teremtményéről se. Ahogy a Zsoltárból olvastuk, egy növénykéről se. Ahogy olvastuk, egy állatkáról se, még egy hörcsögről se. És egyetlen egy emberről se. Mindegy, hogy hívő vagy hitetlen. Nem hagy minket soha a sorsunkra, hanem éppen, hogy gondot visel rólunk, és kormányozza az egész mindenséget, és nem csak, hogy kormányozza, fenn is tartja ezt az egész mindenséget. Az isteni gondviselést egyébként a régi református teológiában continua kreációnak nevezték, folytatólagos teremtésnek. Folytatólagos teremtés. Tehát Isten megteremtette a világot, de utána nem vonult vissza a világtól, amit megteremtett egy ilyen passzív, szemlélődő szerepbe, hanem ott maradt és folytatta tovább a megkezdett munkát. De a teremtés és a gondviselés között azért mégis van egy határ. Mi volt a határ? Az isteni sabbat. Amikor azt olvassuk, hogy a 6 nap munkálkodás után Isten megnyugodott. De a megnyugvása már a fenntartói ténykedésének és irányítói ténykedésének a kezdete is egyben. Megnyugszik, befejezte azt a fajta teremtést. Kész volt a világ. Isten megnyugodott a teremtéstől, de folytatta a gondviselésnek a munkáját. Ezért mondják, hogy continua kreáció. Tehát ez egy csodálatos dolog, testvérek, és annyira érdekes, hogy így a Bibliát olvasgatjuk, mert rájövünk, hogy Isten ezt a gondviselő munkáját nem közvetlenül végzi. Megint egy olyan pont, amibe eltér a teremtés meg a gondviselés, mert az Isten, amikor teremtett, akkor közvetlenül teremtett, direktbe teremtett, szólt és lett valami. Az ő igéje rögtön így, de a gondviselés az egy közvetett munka. Az nem direkt munka, azt más által csinálja. És ezért beszéltek a mi hitbeli eleink arról, hogy a gondviselésnek vannak eszközei. Mármint, hogy Isten eszközöket használ a gondviselésbe, például a természeti törvényeket. De ha neki úgy tetszik, akkor föl is tudja függeszteni a természeti törvényeket. Lásd Jézust, amikor járt a vízen, például. Ő fölötte áll a természeti törvényeknek. De a természeti törvényeket normális esetben használja a világ sorsának az intézésére. Különös dolog ez, testvérek. Különös dolog ez, tekintetbe kell venni az eszközöket. Például Calvin azt mondja, hogy nehogy félreértésbe essünk, hogy a nap is eszköz Isten kezében. A nap. Direkt ezt mondja, mert ugye ez olyan fontos nekünk a napocska. De azt mondja, nehogy azt higgyük, hogy azért van fény, mert van nap. Hogy Isten érzékeltesse velünk, hogy akkor is van fény, amikor nincs nap, a teremtésbe csak később teremtette meg a napot. De már előtte is volt nappal és éjszaka. Volt világosság és volt sötétség. Honnan? Kérdezi az ember. Na honnan? Hogy van az, hogy megáll a nap az égen, amikor Józsué imádkozik? Honnan van, hogy visszamegy a napóra? Úgy, hogy ott van a napocska, de Isten a nap mozgatója. A nap mozgatója, és oda viszi a napot, ahova akarja. A nap szigorú természeti törvények szerint működik, de Isten, ha akarja, fölfüggeszti a működését. És mi nekünk meg kell tanulni ezekből az esetekből, hogy Isten nagyobb, mint a nap. Isten áll még a mögött is. Isten áll a Szentírás szerint a szelek mögött. Az Isten déli szelet támasztott és hozta a zsidóknak a fűrjeket a pusztába. A szél, a déli szél az egy természetes jelenség, de Isten fölhasználta, mert ő hozta azt a szelet. És hozta által a jószágokat. Isten parancsolt a cethalnak, hogy menjen és nyelje el Jónást, pont abban a pillanatban, amikor belehajították a tengerbe. Még mielőtt megfulladt volna, hopp, jött egy hal, az bekapta. De mielőtt meghalt volna még a gyomrába, az Úr parancsolt a cetnek, és kivetette Jónást a gyomrából. Hogy vannak ezek a dolgok? Még a jószágoknak is Isten így parancsol. Megszólal a csacsi Bálám történetébe. Tehát bizonyos csodálatos dolgok ezek, hogy megynek ezek a dolgok, hogy emlékeztek Dávidra, hogy a Maon pusztájába bujkál Saul előtt, és Saul bekerítette már. És már Dávidnak már nyakán volt a kötél. És akkor jön egy követ Saulhoz, hogy rátámadtak a filiszteusok az országra, azonnal gyere. És Saul kénytelen elereszteni Dávidot, és elvonulni haza Gibeába, hogy megmentse az országát a pont akkor rátörő filiszteus hadaktól. Kirendelte azokat a filiszteus hadakat pont akkor oda, hogy megmentse Dávidot, az ő szolgáját. Mindegy, testvérek, hogy a napról, a szélről, a cethalakról, a filiszteusokról, vagy nem tudom én kiről van szó, a Biblia egyértelműen mondja nekünk, hogy ezeket a dolgokat Isten, a gondviselő Isten intézi, aki mindenek mögött ott áll. Az, amit mondtam az előbb, hogy ezt föl nem tudjuk fogni, testvérek. Az nagyon igaz. Nem tudjuk föl se fogni ezt a dolgot. Akárhogy erőködünk, kapaszkodunk, meghaladja a mi nagy intelligenciánkat, hogy ezt hogy csinálja Isten? Hogy csinálja ezt Isten? Abba még valami beavatást adott nekünk, hogy teremtett. A teremtő munkáját azt valamennyire érzékeljük, ugye, hogy szólt és lett. Vagy látjuk Jézust, hogy voltak ott ilyen csodálatos dolgok, hogy nem volt elég kenyér, meg hal, azt egyszer csak lett. Már ott se értjük, hogy pontosan mi történt, de valami mégis szól. Az íge által teremt valamit. Hát egy kicsit többet tudunk a megváltásról például. Istennek a másik nagy munkája. Arról tudjuk a legtöbbet a Bibliában, hogy hogy intézte a bűnösök megváltását. Ugye? Erről sokat beszél Isten, és erről többet is tudunk, hiszünk. Azt is, abba is beavatott egy kicsit, hogy hogy lesz a világ végének az alakulása. Hogy mi lesz ott, hogy visszajön, ítél, elpusztul ez a föld, új ég, új föld, hogy ott aztán mi lesz, pontosan. Ezekről is azért több szó van. De valahogy Isten a gondviselésbe nem avatott bele minket. És azt hiszem, testvérek, hogy azért, mert ő nagyon jól tudja, hogy ez a mi kis intelligencia szintünket messze menően meghaladja. Mi nekünk már ott problémánk ez lenne, hogy azt hiszük, hogyha Isten irányít mindent, és az ő kezében van az egész mindenségnek a kormányrúdja, akkor ezzel megsemmisíti az emberi szabadságot például. Ez nem bírjuk a kettőt összeegyeztetni. De a Biblia szerint nem semmisíti meg. Az ember szabad, és azt csinál, amit akar. Ha hisz, és úgy cselekszik, azt is teheti. Ha nem hisz, és úgy cselekszik, azt is teheti. De mindegy, hogy hívőn cselekszik, vagy hitetlenül cselekszik, a végén úgyis az lesz, amit Isten akart. Jön a sátán, és mindent elkövet Isten ellen, de a sátán is Istennek a szolgája. Hogy lehet ez? Egyszerűen már itt megáll az agyunk, tehát az eszünk. Nem bírjuk fölfogni. Isten nem is beszél nekünk erről. Csak magát a tényt tudatja velünk a Bibliába, hogy ő az, aki minden mögött ott áll. És az egész világ mindenségnek az egésze mögött ott áll, és irányítja, fenntartja és irányítja az egész mindenséget. De hogyha itt vagyunk, testvérek, akkor már egy kicsit magunkra is gondolhatunk, mert mi is ennek a nagy egésznek vagyunk a részei, és akkor ez az egész tulajdonképpen ránk is vonatkozik. A mi kis életünkre is vonatkozik. A gondviselés definíciója, tehát most, hogy ide visszatérjek a második pontra, aztán egy kicsit tovább lépek még, az, hogy Isten csodálatos és számunkra fölfoghatatlan és kikutathatatlan módon tulajdonképpen az általa megteremtett mindenséget egészében is és részleteiben is fenntartja, és egészében és részleteiben is irányítja az általa kitűzött pont felé. Nyilvánvaló, testvérek, hogy egy picit a személyes haszon felé is kell fordulnunk, hogy jó van, hát ha elhisszük ezt a dolgot, mi hasznunk van nekünk ebből? Mi hasznunk van? Hát nagyon sok hasznunk van, testvérek, ha mi hiszünk az Isten gondviselő munkájába. Példának okáért ebben a tanításban fölragyog előttünk valami Istennek a dicsőségéből. Már hogy ezt a 104. Zsoltárt is, hogy olvassuk, ugye az ember úgy elképed ezért ezen, hogy mikről van itt szó? Hogy Isten ezt az egészet úgy vezényli, mint valami, és venni is tartja ezt az egészet, hogy micsoda? Bele kell ebbe gondolni, és egyszerűen Istennek a dicsősége, miféle bölcsesség van Istenben, hogy ez az egész nem kutyulódik szana szét, vagy össze-vissza, hanem még most is úgy állnak a dolgok, meg úgy a helyükön vannak a dolgok azért. Bármennyire is igyekszünk elrontani, még mindig nem sikerült. Valahogy Isten dicsősége, az ő bölcsessége, sőt, a szeretete is meglátszik azért ebből, amivel a teremtettséghez van. Még ez ilyen kis, hogy kirendeli a vizet a sásnak, meg ilyen igéket olvasunk a Bibliában. Itt a hörcsögökről, meg nem tudom ki. Fákról, meg a gólyákról, meg ilyenekről olvasunk. Ezekről is gondot visel. Egyszerűen, testvérek, Istennek a szeretete, hogy úgy elrendezi ezeket a dolgokat, amiket megteremtett. Akkor látszik belőle Istennek az irántunk való jósága, mert valahogy mi vagyunk ennek az egésznek igazából a haszonélvezői. Az ő gondviselés munkája, az nekünk is hasznot hoz, miközben az ő nevére dicsőség tér. Valahogy egy kicsit úgy elfordítja a figyelmünket önmagunkról ez a tanítás, az Isten gondviseléséről szóló tanítás. A teremtés is, meg a megváltás is. Istennek minden tanítása elfordítja a figyelmünket, hogy ne magunkkal foglalkozzunk ma annyit, hogy mi hogy érezzük magunkat, meg mit szeretnénk, meg miről álmodunk, meg nem tudom én, hanem ráfigyeljünk. Nem? Ráfigyeljünk már. Legyünk teocentrikus, református hívő keresztjének. Nem magunk körül forgunk, hanem... Tehát egy csodálatos dolog ez, testvérek. Aztán egy olyan nagy haszon ebbe a tanításba a számunkra az is, hogy nagyon közel lévőnek érezzük az Urat, ha ebbe belegondolunk. Tehát akkor úgy érezzük, hogy Isten nagyon-nagyon közel van hozzám is. Nem csak hozzánk úgy általában, hanem hozzám is. És úgy, hogy így mondjam, törődik velem. Törődik velem az Úr. És nem vagyok kiszolgáltatva mindenféle fizikai erőknek, meg törvényeknek, meg nem tudom én kiknek, meg embereknek sem, mert ott vagyok a tenyerében tulajdonképpen. És rólam is ő visel gondot. Hát ez egy olyan nagyszerű ilyen biztonságérzetet ad a hívőknek, testvérek. Hogy én valahogy közel van hozzám az Úr. Az Úr közelsége, ó, milyen jó nékem. Aki hívő, az tudja, hogy ez nagyon jó ezzel a tudattal élni. Aztán az is egy ilyen haszon lehet a számomra, vagy a számunkra, hogy megértjük azt, hogy Isten nem csak régen munkálkodott, hanem ma is munkálkodik. És sok ember úgy gondolja, hogy Isten valamikor régen ottan teremtett valamit, aztán utána, hát ott elhívta Izraelt, meg ott jöttek a próféták, meg ott tett egy-két dolgot, aztán megjött Jézus, általa is tett egy-két dolgot, meg az apostolok által, aztán ott megállt az Istennek a tudomány, és már nem csinál semmit. Mert mindent megcsinált, amit akart. Hát nem így van, testvérek, hiszen ma is dolgozik az Úr. És dolgozni fog, gondviselő munkáját fogja végezni a világ teremtésének, a teremtett világnak a végéig. Sőt, még utána is. Tehát ő ma is dolgozik, nem csak régen dolgozott. Hogy most azt mondjuk, hogy hát itt vagyok az év végén, mit kaptam ebbe az évbe Istentől? Nem is tudom, hogy pontosan mit is kaptam én Istentől ebbe az évbe. Hát egyik lábunkról a másikra ereszkedünk, hogy mit is kaptunk mi az Istentől. Hát, na, mit kaptunk az Istentől? Igazából, ha belegondolunk, mindent az Istentől kaptunk. Az, hogy élünk, el tudtunk ide jönni, az, hogy föl tudunk állni, hogy van egészségünk, de még a betegségünket is tőle kaptuk. Mert van, amikor jót ad, van, amikor rosszat ad. És a családomat is tőle kaptam, meg az unokáimat is tőle kaptam, meg a hitemet is tőle kaptam, meg az asztalt, ami szépen meg van terítve otthon, azt is tőle kaptam, meg a feleségemet is tőle kaptam, meg az éveimet, amik voltak eddig, azokat is tőle kaptam, meg az örök életet, ami ezután lesz, azt is tőle fogom kapni. És tényleg úgy van, meg se tudnék mozdulni, ahogy Calvin mondja, meg se tudnánk mozdulni az Isten jó indulata meg gondoskodása nélkül. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Semmit, mit kaptam én az Istentől? Mit nem tőle kaptam? Azt kéne kérdezni. Miért legyek hálás Istennek, és akkor gondolkozunk, hogy mi volt az a nagy dolog, amit kaptunk az Istentől. Hát mindent tőle kaptunk tulajdonképpen. Föl se tudjuk sorolni, hogy mi mindent kaptunk tőle. A legegyszerűbb, a leghétköznapi dolgokat, akár jó dolog az, akár rossz, mindezt tőle kaptunk. Mi nem törülni kell a szótárunkból, testvérek, olyan dolgokat, hogy ez véletlenül történt, meg a sors szeszélye így hozta. Azt mondja Calvin, hadd idézzem nektek nagy Bazileuszt, nagy egyházi tanító volt az ókorba, aki azt mondta, hogy a keresztényeknek a véletlen és a sors szavakat, mivel ezek pogány szavak, törölni kell a szótárukból. Mert mi mindent Istenre vezetünk vissza. Nincs véletlen a világban. Ami annak is tűnik, nem az. Ami a sors, az se az. Nincs ilyen, hogy sors. Isten van, aki ott áll minden mögött, és minden dolgot a kezében tart, és gondoskodik róla, és irányít. És az nem csak a régi időkben volt így, hanem ma is így van. És igazából Isten, hogy így mondjam, tevékenysége valahogyan mindenfelül körülölelt bennünket ebben az évben is. És hogyha erre úgy kapunk egy lelki látást, és erre úgy kezdünk rájönni, testvérek, akkor hát most mit tehetünk? Mit tehetünk? Mit tehet a Zsoltár, amikor végig siklik a szeme így a természeten, a növényeken, állatokon, az embereken, a fákon, a szakadékokon, a holdon, a napon, mindenen így végig pillanat, és akkor úgy áll, és azt mondja, áldjad én lelkem az Urat. És érzi azt, hogy ez az egész, ez csak egy rebegés. Így fejezi, hogy már szinte, hogy bocsánatot kér az Úrtól, hogy bárcsak ez az én rebegésem kedves lenne előtted, mert nincs emberi szó, amivel ki tudnánk fejezni, hogy milyen hálával és magasztalással tartozunk mi Istennek azért, hogy így viszonyul hozzánk. És akármilyen szép szavakat is fogalmazzunk meg akármilyen cifra, meg nem tudom mi, mindaz egy rebegés, egy dadogás, egy nagy nulla ahhoz képest, amit az Isten cselekszik. De mégis nem marad más a számunkra, mint ez, hogy Istennek kell adnunk dicsőséget. Legyen az Úrnak dicsőség örökké. Legyen az Úrnak dicsőség örökké. Ezzel kezdi, ezzel is fejezi be ez a zsoltáríró, és azt hiszem, hogy így tesszük fel mi is a koronát erre az esztendőre, hogyha mi is ezzel fejezzük be. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy olvasgathatjuk a Szentírást, a Bibliát. És ebből olyan csodálatos kijelentések ragyognak felénk. Köszönjük néked, hogy megláttatod velünk azt, hogy a te gondviselő munkád az körülvesz bennünket. Ez egy valóságos munka. Az igazság az, hogy mindentről te viselsz gondot, amit létrehoztál, amit megteremtettél. A nagyokról, a kicsinyekről, az egészről, úgy, mint a részekről. A barátaidról és az ellenségeidről, mindenkiről. Te vagy ennek a mindenségnek a gondviselője, nem csak megteremtője. És te vagy az, aki nem csak fenntartod ezt a mindenséget, hanem irányítod minden látszat ellenére, úgy egészében, mint részleteiben is. Kezedben tartod a gyeplőt, kezedben tartod a kormányrudat, és egy pillanatra se engedted el, és nem is fogod elengedni soha. Míg eljön az az idő, hogy te leszel minden mindenekben. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged. És köszönjük néked azt, hogy ha meggondoljuk ezeket a dolgokat, akkor a szívünk úgy megváltozik. Hiszen olyan hajlamosak vagyunk magunk körül forogni, és köszönjük, hogy te magad köré vonod a figyelmünket, magadra vonod a figyelmünket, és azt akarod, hogy a te dolgaiddal foglalkozzunk. És köszönjük néked, hogy így fölemelhetjük a tekintetünket rejád, aki rólunk is gondot viseltél az elmúlt évben. Köszönjük néked azt, hogy nem csak, hogy tereát figyelünk, vagy figyelhetünk ilyenkor, hanem olyan csodálatos az is, hogy téged dicsőíthet a szívünk, hogy magasztalhatunk azért, hogy így az elmúlt esztendőben is megtapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet, hatalmadat, jóságodat. Köszönjük néked, hogy a rossz dolgokban vigasztalásunk lehet ez, hogy tőled van az, tőled fogadhatjuk el azokat is. Köszönjük néked, hogy a jó dolgokért hála töltheti el a szívünket, minden jó dologért, akár testi, akár lelki az. És köszönjük, hogy akár egy jövőre nézve is bizodalmunk lehet benned, hogy te kezedben fogsz minket tartani. És minden dolgunkat irányítod, és gondot viselsz rólunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy leborulhatunk most előtted, és hódolhatunk előtted, akit olyan közelvalónak érzünk ilyenkor magunkhoz. Te nem az a távoli Isten vagy, aki valóban elvonultál, és messziről nézed itt földi killódásainkat, vagy örömeinket. Nem hagytál sorsunkra bennünket, nem szolgáltattál ki minket mindenféle személytelen törvényeknek, meg sorsnak, meg véletleneknek. Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk. hogy törődsz velünk, és valljuk, hogy levegőt se tudunk venni nélküled, meg se tudunk mozdulni nélküled, és köszönjük, hogy mégis megadod ezeket nekünk. Köszönjük néked, hogy ilyen közel vagy hozzánk. Kérünk téged, hogy maradj velünk a jövő évben is. Gondviselő szeretetedet ne szakítsd félbe, hanem továbbra is tarts meg bennünket, családjainkat, gyülekezetünket, irányítsd életünket, Urunk, és segíts bennünket, hogy mi is a magunk részéről tudjunk rád figyelni, és a te törvényeid szerint cselekedni. És ahogy te kívánod, úgy dicsérjünk téged minden napunkba, minden dolgunkba. Kérünk, segíts ebben, és adj ebben előrehaladást, fejlődést a jövő évben. De most köszönjük néked, hogy mindenért magasztalhat téged a szívünk. És valóban, ahogy az éneket is énekeltük, vagy ahogy a fogadó ige is mondta, vagy ahogy a felolvasott ige mondja, mondhatjuk magunknak ma este, áldjad én lelkem az Urat, dicsérjed én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvéreim, ha Isten éltet bennünket, akkor holnap lesz 4 órakor Isten tiszteletünk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Aki nem tud jönni, annak ezúton szeretnék áldott új esztendőt kívánni, és szeretném egyúttal, ha már itt vagyok, akkor megragadom ezt a pillanatot is, hogy minden kedves gyülekezeti tagunknak, aki itt az elmúlt évben is szolgálatokban részt vett, és áldozatokat hozott a gyülekezetért, és az Úr országának épüléséért, azt megköszönjem. Köszönjük, hogy tehettük ezeket a dolgokat, megkaptuk ezt is Istentől ajándékba. Legyen áldott az Úr mindenért, amit ebbe az évbe is tehettünk érte, de még inkább azért, amit ő tett, mi érettünk.